0952 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
Földes Gábor színészt kivégezték, Darvas Ivánt, Mensáros Lászlót, Nagy Attillát bebörtönözték, másokat eltiltottak a pályától. A színházi világ is megszenvedte az 1956 utáni megtorlásokat. A forradalom 70. évfordulóján bemutatjuk, hogyan jelentek meg a történelmi változások a színházakban, az 53 utáni enyhüléstől az 56 utáni visszarendeződésig. Archív felvételekkel megidézzük színművészeink 1956-os szerepvállalását is.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Megszemélyesített mesterséges intelligencia. Sokunk már úgy beszél az AI-hoz, mintha ember lenne.
Lényként hivatkozunk egy nem létező dologra, és az emberek többségének ez nem tűnik már fel. Én magam sem mindig veszem észre, hogy esetleg reflexből megköszönöm neki, vagy azt mondom, hogy hú, ez nagyon tetszik, köszi.
Robotika verseny. Rekord létszámú diákcsapatok mérkőztek meg Lego robotokkal.
Nekem ez a harmadik éve, hogy tanulok robotikát, de előtte is rengeteget legóztunk, vagyis nekünk onnan rengeteg tapasztalatunk van építési technikából, ez a plusz programozás, ez nekünk most új, de fejlődünk benne nagyon.
Trendidők.
Az elmúlt években a mesterséges intelligencia szinte észrevétlenül épült be mindennapjainkba. Egyre természetesebben kommunikálunk vele, sokszor már nem is eszközként, hanem valakiként kérdezzük. De mit jelent az, hogy megszemélyesítjük az AI-t, és milyen hatással lehet ez hosszú távon a gondolkodásunkra, vagy akár az oktatásra? A témában Major Eszter Anna kérdezte dr. Szeberényi Andrást, a Budapesti Metropolitan Egyetem kutatóját és oktatóját.
Az egyetemeken sok hallgató és oktató használ mesterséges intelligenciát, de mintha még nem lenne teljesen tiszta játékszabály. Ön szerint mennyire egyértelmű ma az, hogy mire szabad és mire nem használni az AI-t az oktatásban?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk mindannyian, hogy nagyjából 2022. november 30-án úgy egyszerre csöppent be világ szinten az emberiség ebbe a platformba, és mindenki úgymond a startvonalról kezdte el ezt tanulni. 23-ban arról beszéltünk, hogy mi lesz akkor velünk, ha majd 2030 vagy 2040 környékén ezek a rendszerek esetleg okosabbak lesznek, mint az ember, hiszen elérhetik mondjuk a 140 vagy 150-es alapú IQ pontot. Nagyjából 3 hónappal ezelőtt túllépték. Magyarországon a felsőoktatás az jellemzően tiltó üzemmódban volt. Tehát a legtöbb egyetem azt mondta, hogy az a hallgató, aki mesterséges intelligenciát használ mondjuk a szakdolgozat megírására, a beadandókra, az különböző restrikcióknak vetjük alá. Ehhez képest 25 végén már a legtöbb egyetem azt mondta, hogy inkább menjünk elébe és használjuk. Sőt, adjunk nekik egy útmutatást, hogy mire és hogyan kell használni. Ha részben lehet, akkor meg kell határozni, hogy milyen feladatoknál lehet és melyeknél nem. Ha pedig nem, akkor ezt le kell írni, hogy miért nem engedélyezett. Ha ezt egyértelműen le tudjuk határolni, hogy mikor és mire és hogyan lehet használni, szerintem ez teljesen jó nyomon követhető.
Gyakran halljuk azt az alkotalmat, hogy az AI elbutítja a felhasználókat. Van ennek pszichológiai alapja, vagy inkább attól függ, hogy mire és hogyan használjuk.
Azok, akik hétköznapi általános dolgokat szeretnének kiváltani vele, az alap készségei elkezdenek csökkenni. Tehát ha valaki mondjuk rendszeresen a munkahelyén angolul válaszol magyarként levelekre, és folyamatosan a mesterséges intelligenciát kéri meg, hogy válaszolja meg ezt az e-mailt angolul, akkor egy idő után az angol készségei elkezdenek csökkenni. Ha valaki tanulási folyamatokra, vagy adaptív fejlesztésekre használja őt, akkor viszont fejleszthető.
Úgy fogalmazott, hogy ő mennyire általános a jelenség, vagy mennyire kell attól félnünk, hogy elkezdjük megszemélyesíteni ezt az algoritmust, eszközt, rendszert?
Nagyon jó az a felvetés. Nagyjából 10 évvel ezelőtt még egyfajta ilyen számítógépes valaminek kezelték az emberek. Közben felpromótáltuk eszközként, majd egy technológiai szisztémaként, és most pedig entitásként hivatkozunk rá. Lényként hivatkozunk egy nem létező dologra, és az emberek többségének ez nem tűnik már fel. Én magam sem mindig veszem észre, hogy esetleg reflexből megköszönöm neki, vagy azt mondom, hogy hú, ez nagyon tetszik, köszi. Az emberek, körülöttem is van erre több példa, például elnevezik ezeket a rendszereket, és azt mondják neki, hogy szia Péter, nagyon örülök, hogy ma is tudunk beszélgetni, van egy jó ötletem, tudsz ebben segíteni? És elkezdődik ez a folyamat, és pszichésem elkezdünk ragaszkodni ehhez az eszközhöz. Egy függővé válási folyamatnak lehetünk éppen a szemtanúi.
Vagy résztvevői.
Vagy inkább résztvevői. Tehát önmagunk sem tudjuk még, hogy 5 vagy 10 éven belül ez milyen szinten tesz majd minket függővé.
Ez a fajta megszemélyesítés hogyan változtathatja meg egyébként az embertársainkkal való kapcsolódásunkat, vagy kapcsolatainkat?
Picit az elszemélytelenedésnek az irányába fogja ezt eltolni a jövőben, hiszen miért szeretnék én beszélgetni körülöttem olyan emberekkel, akikről gyakran fogom azt a választ kapni, hogy nem tud erre válaszolni, nem tud ebben segíteni, nem tudja kivitelezni.
Vagy ott sincs.
Vagy éppen ott sincs mellettem, amikor szükségem lenne rá, míg ha belegondolunk, ez a rendszer mindig ott van, mindig válaszol, és mindig segít.
Trendidők.
Rekordszámú induló vett részt a 2026-os Jetten robotika versenyen, ahol általános és középiskolás diákok mérték össze tudásukat. A csapatok speciális Lego elemekből épített robotokkal teljesítették a pályát, amely egy fehér molinóra rajzolt, kanyarokkal és hurkokkal nehezített útvonal volt. A verseny előtti beállítások közben Kálmán Alida beszélgetett a résztvevő diákokkal és az egyik felkészítő tanárral.
Honnan jöttetek?
A Békés-Szabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumból. Én Lajos Barnabás vagyok.
Én meg Lajos Bertalan.
Látom, hogy itt kalibráltátok. Jó szót használok arra, hogy kalibráltátok a robototokat?
Igen, az értékekkel próbálkozunk, hogy melyikkel megy a legjobban igazából.
Hogyan tudjátok be kalibrálni a robotot, hogy végig menjen ezen a vonalon? Tehát van erre nektek ráhatásotok?
Igazából csak próbálkozunk és reménykedünk, hogy a robot is úgy gondolja, hogy ő végig akar menni.
Miért a robot gondolkodik, nem te?
Nem minden esetben azt csinálja, amit én akarok. Szóval eldönti, hogy milyen napja van, hogy ő most végig akar menni, vagy nem. Hát a robotnak lelke van.
Ti már régóta tanultok robotikát?
Én nekem ez a 3. éve, hogy tanulok robotikát, de előtte is rengeteget legóztunk, vagyis nekünk onnan rengeteg tapasztalatunk van építési technikából, ez a plusz programozás, ez nekünk most új, de fejlődünk benne nagyon.
Mindig is szerettünk legózni, és a jövőben is robotika felé szeretnénk tovább tanulni.
Én is úgy gondolom. Meg remélem, ez nyújt annyi tapasztalatot, meg nem csak tapasztalat, hanem élettapasztalat, hogyha a jövőbe dolgozunk valahol, akkor ezeket be tudjuk vetni, mivel megtanuljuk, hogyan kell tesztelni egy eszközt. És azt is megtanuljuk, hogy mennyire lehet értékelni azt, ami konszisztens, hogy a robotoknak, ahogyan Berci mondta, lelke van.
Az, hogy a ti robototok hogy néz ki, illetve hogy a többieké hogy néz ki, ez mitől függ?
Hát igazából ezt már ma is háromszor újraépítettük.
Az volt a jó benne, hogy közös munkával, hogy én megépítettem valahogyan, nagyon bonyolultam. Berci erre azt mondta, ez lehetne egyszerűbben is megcsinálni, és megcsinálta. Vagyis meg volt egy alapkoncepció, és utána közösen fejlesztjük.
Legfontosabb dolgok az a szenzorok távolsága, magától a kerekektől, meg egymástól is. Ez robotoktól is függ. Én például iskolánkból másik robotnak sokkal közelebb vannak, mert nekik gyorsabban reagál rá. Nekünk viszont távolra kell rakni, mert mire felfogja a robot, hogy mit kéne csinálnia, addigra lemenni a szenzor.
Réfalusi Bálint vagyok. Budapestről az Erzsébetvárosi kétnyelvű általános iskolában.
Hány éves gyerekeket hozott magával?
11. Ötödikesek ilyen.
Mennyire ügyesek ők a robotikában? Mennyire értenek ők a mai technológiához?
Nálunk úgy van, hogy ugye ketten vannak a csapatban, és akkor az egyikőjük nagyon profi Legóban, a másikőjük nagyon profi kódolásban, és akkor itt tök jól kiegészítik egymást. Az a csapattárs, aki kódolásba ügyes, ő, hát neki a tudása már bőven meghaladta az enyémet, de ő már jó pár éve jár logiszkulba, meg apukája is informatikus, nagyon okos.
Mutatkozzatok be?
Engem Ruszák Tamásnak hívnak.
Jefremov Nikita.
Tanárbácsi az előbb elmondta, hogy ti ketten nagyon jól kiegészítitek egymást, mert hogy te értesz a...
programozáshoz.
Te pedig?
A Lego építéshez, de a programozáshoz is, de ő jobban.
Amikor be kell kalibrálni ezt a robotot, hogy végigmenjen azon a bizonyos úton, az egy nehéz vagy türelmet igénylő feladat?
Nagyon türelmet igénylő, meg nehéz, mert van olyan is, hogy mondjuk fél óráig csak azon kell beállítani, hogy egyáltalán elinduljon. És nagyon nehéz ezért.
És hogyan tudtok javítani azon, hogy valóban a vonalon menjen?
Meg kell nézni a vonalnak a feketét, és akkor akkor úgy, meg mondjuk ne forduljon akkorát, még ne legyen akkora a sebessége.
Azok, akik robotikával foglalkoznak szerintetek, azok mekkora előnyt élveznek majd a jövőben, felnőttként vagy akár nagyobb gyerekként?
Nagyon előny lesz. Szerintem azért, mert a jövő az ilyen robot lesz, hogy robotautó és robotkamion ilyesmi.
Hát szerintem programozók vagy robotkészítők vagy robotprogramozók ilyenek.
És ti ezzel szeretnétek majd foglalkozni, ha nagyok lesztek?
Igen.
Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Programozó.
Én még nem tudom. Vagy robotépítő, vagy robotprogramozó, vagy még nem tudom mi.
Hogyan dolgoztatok együtt?
Jó kapcsolatban tudtunk együtt dolgozni. Volt egy kis vita, hogy hogy állítsuk be maga esmi, de ennyi volt, de nem volt ennél több.
Tanárként mennyit tud segíteni nekik?
Én így azt szerveztem meg, hogy egyáltalán kézbe vegyük végre ezt a robotot, meg hogy így hetente többször tudjanak összeülni és gyakorolni. Az építésbe azért segítettem, meg hát laptopot szerezni nekik, pályát kijelölni, felállítani, meg hát az egész szervezésbe. Igen, meg egyébként nagyon élvezem én is, hogy itt lehetek, és az egésznek a része lehetek, már nagyon izgalmas.
Gyerekként legózott?
Ja, én kb. Csak legóztam, igen. De mai napig ez az egyik kedvenc játékom. Emlékszem egyébként, hogy akkoriban kezdtek bejönni ezek az LV3-as legók, amit még most is használnak páran, de hát ahogy nézem, még ennek a régebbi verziónak a szoftvere az, hát ha azt én kézbe kaptam volna 11 évesen, szerintem semmit nem tudtam volna vele kezdeni.
Azok a gyerekek, akik robotikával foglalkoznak, milyen előnyöket élveznek majd a későbbiekben vajon az életben?
Hát szerintem, aki gyerekként így közel kerül ehhez, és egy kicsit így rákap, annak végtelen lehetősége lesz aztán a későbbiekben.
Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
A koponyarezgés mint azonosító. Új azonosítási módszert fejlesztettek ki a Rutgers Egyetem kutatói. A rendszer a koponyában keletkező apró rezgések alapján ismerheti fel az embert. A megoldás lényege, hogy a szívverés és a légzés mindenkinél egyedi mintázatot hoz létre a fejben, mivel nincs két teljesen egyforma koponya. Ez úgynevezett biometrikus azonosítás, vagyis nem jelszót használ, hanem a test egyedi jellemzőit hasonlóan az új lenyomathoz. A kutatók szerint a módszer biztonságosabb lehet a hagyományos jelszavaknál, és a jövőben egyszerűbbé teheti a belépést különböző eszközökbe. Ősi dobókockák. Több mint 12 ezer éves dobókockákra bukkantak amerikai kutatók. A leletek az utolsó jégkorszak idejéből származnak, és vadászó, gyűjtögető közösségek használhatták őket Észak-Amerikában. A tárgyak nem a mai kockákhoz hasonlítanak, kétoldalas csontdarabok voltak, amelyekkel véletlenszerű döntéseket hozhattak. A kutatók szerint ez arra utal, hogy a játék és a szerencsére épülő döntések sokkal korábban megjelentek az emberi kultúrában, mint eddig gondolták. Az AI adatközpontok fűthetik a környezetüket. Akár 9 Celsius fokkal is megemelhetik a környezetük hőmérsékletét a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok. Erre jutott egy friss kutatás. Ezek a létesítmények hatalmas mennyiségű hőt termelnek, és a környezetükben is érezhető. Átlagosan körülbelül 2 fokos melegedést mértek, de szélsőséges esetekben a növekedés elérheti a 9 fokot is, és a hatás több kilométerre is kiterjedhet. A kutatók szerint ez azért aggasztó, mert az ilyen adatközpontok száma gyorsan nő, így a jelenség egyre több térséget érinthet.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítése.